spanyolok, Isten, avagy az egyéni halhatatlanság. Miguel de Unamuno, a tragikus életérzés. Nem mit szerelemnek hívnak, de miért nem kell tőlem az áhítat, mely a szív vadszökése az égen, pillesóvárgása csillagig, éjszakái reggelért, vágy, mivel a lét szomorú itt, valami veszi felé. Shelley versét kellett magamban fölidéznem, hogy Unamuno könyvét, azaz érvelését megértsem. A tragikus életérzés azért érdekel, mert még Shelley szerelmi szomja sem olyan lehetetlen, bár többnyire annak bizonyul minden ilyen vágyakozás és szenvedély, mint a spanyol írófilozófusé a halhatatlanság után. Magával ragad az a kétségbeesett igyekezet, hogy legyőzze magában azt az igazságot, melyet kismondókaként maga is jól ismer. Ami igaz, nem vigasztal, ami vigasztal, nem igaz. Az indulatát becsülöm, érveit egyáltalán nem. Fiatal koromban átestem azokon az égi, megfoghatatlan reménykedéseken, hiteken, melyeket katolikusként nevelkedve, és anyám mindennapi ájtatos életét látva gondolkodás nélkül elfogadtam. Még egy olyan rövid időszakom is volt, közvetlenül a háború után, amikor a katolicizmust valamilyen előkelő, minden gyanún felülálló vallási erőnek tartottam. Csak aztán éppen ez a gondolkodás nélküliség változott meg bennem. Hosszú útra kellett indulnom, sok évtizedes kanyarokra és egyenesekre, megállásokra és néha letérésekre mind a mai napig. Merőben ellenkező irányban haladtam tehát, mint amerre Unamuno tessékelne. Az az igazi bűn, talán a szent lélek ellen elkövetett bűn, amelyre nincs bocsánat. Az eretnekség bűne, hogy a magunk fejével gondolkodunk. Volt már, aki kimondta a mi honunkban, hogy a liberális, vagyis az eretnek rosszabb, mint a gyilkos, a rabló vagy a házasságtörő. Az követi el a legsúlyosabb bűnt, aki nem engedelmeskedik az egyháznak, melynek csalhatatlansága megvéd bennünket az észtől. Az 50-es évek Magyarországán a kommunista egyház csalhatatlansága akart megvédeni engem is. Tehettem-e mást, annyi hazugságot látva, halva, hogy eretnek lettem, hiszen semmim sem maradt, mint a magam feje, meg az irodalmi, tudományos és filozófiai olvasmányok. Éppen az uralkodó egyház hamissága figyelmeztetett a másikéra, az üldözöttére. Unamuno a Krisztus mítosz egyetemes érvényére hivatkozva fogadja el és hirdeti nagy írói szónoki lendülettel az egyéni lélek halhatatlanságát. Pascalt is idézi, aki szerint meg kell butulnunk, hogy az örök életről szóló igazságot elfogadhassuk. Megcsodálom Unamunót, ezt a 20. századi gondolkodót, aki az emberi halandóságba való beletörődés észszerűségével mély, büszke, szinte önkívületi állapotban tett esküvel száll szembe. Nem engedelmeskedem az észnek, és föllázadok ellene, és igenis megalkotom a hit erejével Istenemet, aki halhatatlanná tud tenni, és akaratommal megváltoztatom a csillagok járását, mert ha csak akkora hitünk volna, mint egy mustármag, és azt mondom ennek a hegynek, menj innen amoda, elmegy, és semmi sem lehetetlen nekünk. Bámulatos ez a modern Münchhausen báró. Unamuno ugyanis végül csak egy lehetőséget lát vágya elérésére, azt, hogy Isten minden ellenkező tény ellenére is megajándékozhat minket lelkünk halhatatlan, örök életével. Mindegy, hogy maga az Isten fogalom is vizsgálatra szorul. Ebbe kapaszkodik bele az abszurditásnak ez a bajnoka. Ezt tetszik benne. Tudván tudja, hogy csak vesztes lehet, mégis küzd az utolsó leheletéig, utolsó gondolatáig, mellyel a tudományt, a darvinizmust, a racionalizmus minden megnyilvánulását megcáfolja. Nem kutatom az okát, hogy az 1912-ben elkészült könyv szerzője miért nem lép túl az európai, vallási és filozófiai látókörön. Isten fogalma szerinte a teremtő egyenlő a világtudattal, annyira nélkülözi például a buddhizmusban is kialakult függő keletkezés elvét épp úgy, mint a modern evolúciós elméletek alapján rendszerezett ontológiát, hogy inkább egyéni lírának, merő szubjektivizmusnak tekinthető. Hiszen ha tisztában volna azzal az ontológiai ténnyel, hogy a mindenségben csak az létezhet, melynek megvannak a kellő föltételei. Nem képzelhetné el sem egy kozmosztól független világtudat, sem egy fizikai hordozótól meg nem határozott lélek valóságát. Ilyen formán nem tudom, mi mit válaszolna, ha módonban volna megkérdezni tőle, mit jelent az, hogy örök lét, vagy örökké valóság, amikor Einstein relativitás elmélete óta az idő és a tér is erősen vitatható lett, mint magánvaló lét. Unamunónak eszébe sem jut, nemhogy magyarázni tudná, van-e egyáltalán bármilyen szubstancia, tehát olyan akár szellemi, akár anyagi jelenség, amely nincs alávetve a létkategóriák, sőt, létrétegek törvényeinek. Csak törhetetlen sóvárgását tisztelem, a szomjat, mely mindnyájunkban megvan, folyton megkísért a halhatatlanság álmával. Ez nem virtuális, ez valódi vágy. Csak nem szabad elcserélni az egyedi üdvözülés egytál lencséjét a létegész szellemének végtelen működéséért. Az ismeretlen angyal. Rafael Alberti, válogatott versei. Zavarba ejtő megismerni egy nagy költőt, aki csak ugyan nagy. A versek után elolvasom Somjó György világos előszavát is, előveszem néhány német fordításban megjelenő művét, és zavarom csak nő. Tegnap, még csak egy pár általános jelzővel, 4-5 kisebb-nagyobb verssel körülvett messziről hangzó név volt. Mit mondhatnék most róla? Hol van a helye? Milyen például Lorca mellett? Mindezek olyan kérdések, melyek különösen a spanyol irodalommal, ezzel az előttünk legkevésbé ismert nagy európai irodalommal kapcsolatban ugyancsak elgondolkoztatják az embert. Mit mondhatnék az önkéntelen tetszésnek és a természetes magyarázatnak azon a nyelvén, melyen beszélni szeretnék? Vagy rögtön a lényegre térve, ahogyan beszélgetés közben összefoglaljuk a benyomásainkat? Albertit nem azért szeretjük meg, amiért Lorcát. Költészetében a szenvedélynek és jelképeknek nincs olyan elsőrendű, azonnal elsodró erejük, mint Lorcáéban. Nála a versek fölépítése, a zeneiség, a kép, a lírai gondolat elemeinek biztos elrendezése hat elsősorban. Emiatt villámai kevésbé vakítóak, de azért igazi villámok. A felhőket, a földet és az ember arcát fényesen megvilágítják. A mai spanyol nyelvű irodalomban nincs hozzá hasonló széles láthatárú költő. Első versei őt is a népköltészet útjain indítják el, aztán egyre jobban engedelmeskedik a modern európai líra ösztönzésének, melyen már is meglátszik Baudelaire tudatos mozdulata. Ha arra gondolok, hol kezdte Éluard, Picasso, Stravinsky vagy Bartók, és hogyan, meddig jutott el életművében, természetes lesz számomra Alberti folytonos előrehaladása is. És ha az előbbieknél az elvontabb, általánosabb világképből, a diszharmonikusabb vagy lazábban összefüggő kifejezési módokon át egyre tömörebb, egyszerűbb, és az embertelenség ellen vagy a forradalomért küzdő művekig vitt az út, akkor látható, mindenben lépést tartott velük. Nem húzódott vissza soha semmitől, ami nehéz, és nem került el őt semmilyen szomorúság, csapás, veszteség, amelyből egy is elég lehetett volna ahhoz, hogy földre terítse. Meg kellett éreznie a spanyol köztársaság leveretését, az argentinai emigrációt, az azóta is tartó elszakadást hazájától és legjobb barátja, Lorca meggyilkolását. Honnan van benne, akit ráadásul a betegség sem kímélt meg élete során, az a hihetetlen szívós, ragyogó harmónia és álhatatosság, melytől minden sora olyan hiteles és meleg? A spanyol forradalmat előkészítő s a forradalomban résztvevő költők között ő a legaktívabbak közé tartozott. Így születtek meg a Költő az utcán és a Máról holnapra kötet közvetlenül agitáló, politizáló versei. Ez nem jelent semmi megalkuvást költészete rovására. Ezek a versek megőrzik nyelvi mágikusságukat és a kifejezés pontosságát, az értelem és az indulat szinte kiszámított fölényét. Gondolatnak és képzelőerőnek ezzel a lefegyverző egységével ő is bizonysága lett annak, hogy modernség és forradalmiság lehetnek azonos fogalmak. S még valaminek, ami úgy látszik sajátosan a 20. század legjobbjainak közös célja és eredménye. Az állandó kutatás, fölfedezés, tanulás, a fejlődés nélkülözhetetlensége. Az első kötetének megjelenése óta elmúlt évek alatt versei fokozatosan tisztábbak, képletszerűbbek lettek, miközben mind többet és többet fogadtak magukba a világból. Legelőször az Angyalok című kötet versei tisztították el előlem a tartózkodás minden akadályát. Az angyalok még nem a harc, még csak a fölismerés, a leszámolás korszaka Alberti költészetében. De az erő és a kétségbeesés már félelmetes feszültséget okoz. Világ végére érve, szélére mindeneknek, megcsusszanó szememmel, csönd van, és újra csak csönd. Mintha Vörös Marti, most tél van, és csönd, és hó, és halálát olvasnánk. Csak hogy Alberti az az angyal, aki ezt a zuhanást is kibírta, sőt, ettől a feszültségtől válik tudatosan forradalmi költővé. A költő az utcán, és a máról holnapra költőjévé. Mi jellemzi ezt a teljesen aktuális politikai költészetet? Nem csak az, hogy nem alkalmi költészet, nem csak az, hogy egészen személyes, lírai költészet, hanem elsősorban a kifejezés újdonságához, a költői nagyvonalúsághoz, a modern irodalom összetettségéhez, nagy ellentétek közti mozgáshoz való ragaszkodás is. Egyszerre ennyi napfény a háborúban, így szép, szolid tündöklet dombon és völgyön szétrezegve, így megátalkodott csend, ilyen dőfös szelítség, mely mint égi merénylet csap le a tölgyesekre. És a következő lépcsőfokon Alberti már a költői megjelenítés, akár a legelvontabb fogalom kézzel foghatóvá tételének mestere. Katona voltam, csont, amelyre a hazahúsa bízón rátapadhat. Lehet-e érthetőbbé és láthatóbbá tenni a haza abstrakcióját? Csont, amelyre a hazahúsa bízón rátapadhat. Majdnem olyan teli találat, mint Rembó vérzőhúsú zászlói. Mi az a módszer, melyhez kevesen értenek úgy a mai világirodalomban, mint ő? A lírai kifejezés elemi részecskéivel való tudatos vegyészet módszere ez. Az érzékek színkeverése, ahogy egyszer Szabó Lőrinc nevezte. Nincs költő, nincs vers ennek híján. Csak hogy Baudelaire óta egyre távolibb érzéki begyomások, egyre messzebb eső rokonságok, hasonlatok kerülnek közvetlenül egymás mellé. De ehhez a közös európai vívmányhoz Alberti még valami különös erőt, a képek és mondani való közti olyan szilárdságot ad, amitől az egész vers ragyogni kezd, és érzékszerveinket is finomabbá teszi. Alberti verse egyenletesen fénylik, egyik hallucináció a másikat követi, mint valami éber álomban. És mindezek a bensőséges művészi eszközök, a témának ez a türelmes, fegyelmezett költészetté lényegítése csak fokozza politikai magatartásának, emberi felelősségtudatának hitelét. Ha a tengerről, a festészetről, aztán a színekről is, az emlékezések az élő messzességre címmel írt kötet verseire gondolok, valóban a legkorszerűbb, nagy költészet varázslatát érzem. A tenger nem valami egytagban ömlő kozmikus himnusz, hanem kötetlen futamokból álló szellemes, komor, könnyed vallomások egymás utánja, közvetlen személyes hitvallás. Ha kitépnének a tenger helyedről, ha népedből kivágnának tövestől, s ha nem maradna nyelvedül se más, csak saját hangod, amely visszhangzik egyre. Ha nem maradna más, csak a költészet és a meggyőződés, ha nem maradna más, csak az emlékek, az emlékezés. Alberti festőnek készült, pályája azonban félbeszakadt, de a színeket költőként is meg akarja teremteni. Ha Rembó még csak a színek meg a magánhangzók rokonságát fedezte föl, ő már egész verset ír egy-egy színről, a fehértől a feketéig, és mindegyikben annyi tudás van, az élet értelmezésének annyi sötétségen és világosságon átvillodzó jelképe, mintha nemzedékek gyűjtötték volna össze. Somlyó György fordításain nagy odaadás, tisztaság látszik, Ugyanaz a pontosság, ahogyan például Éluard verseit is átköltötte magyarra. Legfőjebb olyan apró bontatlani hibákat találok, mint ebben a strófában. Zordon oszlop szorongva, szigorún önmagába visszatérő csodája, ha fennen énekelne. De az emlékezések az élő messzeségre, meg egy sor más vers, amilyen a Lorcához írt szonett is, hibátlansága alapján az eredeti minden szépségét elképzelem. Annál is inkább, mivel Alberti számomra elsősorban az emlékezések költője marad. Ezekben a verseiben a legszabadabb, a legérettebb. Szugesztivitása és logikája itt áll leginkább egyensúlyban egymással, itt bánik nehéz dolgokkal egészen könnyedén, borulást és fényt józanul váltogatva. Itt derül ki, hogy mint annyi nagy költő, ő is vágyódásainak rabja. Az emlékezés mindig föltámadás és föltámasztás. És hol volna egyre nagyobb szükség, mint hazájától, Spanyolországtól, a hosszú köves partok mentétől, egy óceánnal elválasztva, száműzve, legjobb reményeit is féltve. Ráadásul Lorca emléke és a szerelem, de a változatlan költészet is megmozdul benne hirtelen. És e bizonyosságban már csak gazdagságban, mivel senki sem száműzheti az embert saját álmai, gondolatai földjéről. Senki sem veheti el tőlünk az odaadás és a kifejezés hatalmát. Mert érted éltem én, zene vagyok csak. Gyors ritmus, kitartott ütem, a nád közizzenő szél, a tenger szava, ríme, az egyszerű, a népszerű tücsöknek. A szerelem egyenlő a kétségbeeséssel. Vicente Alexandre, testedből szám kivetve. A nálunk ismeretlen spanyol költőt Orbán Ottóval ketten fordítottuk magyarra. Szerencsénk volt. Alig, hogy kiadóba került a kézirat, Alexandre megkapta a Nobel-díjat 1977-ben. Hamarosan megjelent a válogatott versei tartalmazó Testedből szám kivetve című kötet. A költő magyarországi nemismertsége azok közé az irodalmi talányok közé tartozik, melyeket nemigen tudunk megfejteni. Miért nem olyan divatos vagy népszerű Alexandre, mint García Lorca, vagy Jiménez, Mandelstam, mint Jesenyin, vagy a prózában Faulkner, mint Hemingway, Moriak, mint Camus? Az esetleges értékbeli különbség sem ad elég magyarázatot, ha egyáltalán van ilyen. El kell fogadni, hogy a Lorcánál semmivel sem kisebb, de a Jiméneznél jelentékenyebb Alexandre nem a modern spanyol líra zászlós hajója nálunk. Pedig Spanyolországban ő a legnagyobb szürrealista. Vagy expresszionista. Nem tudom, nem is akarom eldönteni. Német fordításban ismerkedtem meg vele, s a kétféle lírai módszer egyenlő erővel kapott a hullámára. Ez kellett nekem. Képek, szenvedélyek és lázas beszéd, a szó, a forma vulkanikus kitörése, ez az, ami nem volt a költészetben se előtte, se utána. Úgy értve, hogy ilyen közvetlenül, ennyire nem irodalmiasan, hanem a vérlüktetéséből egyenesen a papírra vetve. Olvasd el a fekete szívet, s megérzed, miről beszélek. Fekete vér, fájdalmas szív, ki messziről indított útnak bizonytalan lüktetéssel, meleg áramlatokkal, nyár súlyos párája, folyó testemet ringatóm, fény nélkül suhan áradatod, illat és szerelem nélkül, mint a csönd. Egy test szomorú története ez, egy bolygóként keringő testé, a holdé, melyet a mindenség elhagyott. Csupa csont test, húsok emléke a csonton. Valóban egy test szomorú története, Alexandre egész életében betegeskedett és szerelmes volt. Így született meg nem csak számára, de egyetemesen érvényes képlet. A szerelem plusz kétségbeesés egyenlő a költészettel. De milyen költészettel? A megrendültség és az önkívület fehér izzásával megtöltött lírával. Úgy voltam vele, mintha mindig ezt vártam volna, mintha a spanyol szenvedély, a halál közelség, a spanyol tánc, a flamenco sodra érintene meg közvetlen közelről. Alexandre mindig ellenállhatatlan, ha kitör belőle ez a láng. És mindig kitör. Hiszen azért kétségbeesés a szerelem, mert elérhetetlen. mert egy pillanat alatt elparázslik, semmivé lesz, mintha csak álmodtuk volna a szerelmünk szépségének szikrázását. Ezért lehetetlen fölidézni. Alexandra folyton erre a lehetetlenre vállalkozik. Te voltál a szerelem, sors, utoljára fénylő szerelem, utolsó előtti születés, talán a halál előtt. De nem. Te megjelentél, madár voltál, test voltál, vagy csak lélek. Ő úgy csókolt áttetsző húsod, mint két melengető szárny, mint levegő, melytől lélegzéskor hullámzik a mell, és beszívtam szavaidat, az illatod, és leszálltál a mély kristálytekintetű lélekbe. A fény legbelseje is átitatódott veled, s bánatot éreztem, szerelem bánatát. Szeretni szomorú. Az biztos, hogy a szerelem tapasztalata áll Alexandra létezésének középpontjában. De ez a tapasztalat nagyon konkrét. Igen fontos szerepet kap benne az ember testi mi volta, a kar, az arc, a csont, a hús, mulandóságunk és örömeink alapja. Éppen ezért bármiről ír, fölnagyítódik, megelevenedik. Erős leütésekkel követik egymást a rövid vagy hosszan visszhangzó mondatszerkezetek, olyan feszültséget teremtve, amely már-már elviselhetetlen. Csak hogy ez a dinamizmus nem valamiféle őrült kiáltozása. Alexandra az értelemnek, az ember, a világ szeretetének éppen olyan szigorú fölmérője, mint a halálénak vagy a baráti odaadásnak. A kortársa, barátja, Lorca halálára írt verse semmivel sem kisebb lázadás és megértés a semmihez való viszonyában, mint a szerelem énekei. Sírsz, énekelsz, vagy élsz, csak élsz könnyek nélkül, te kihunyt ragyogás lény, ember, ki elnyújtózva várakozol a könnyű röv alatt, te magad bölcse, világ bölcse. Nem tudom. Csak azt, hogy nem nézem a kis virágokat, hogy gyöngét fuvallat lengeti a fűszálat ezen a földdarabon. Csak azt tudom, hogy Isten kísértő talpam megérinti fehér fogaid alatt örvénylő életedet. Bámulatos a szürrealista, expresszionista túlzás, képzett társítás és a fegyelmezett pontosság ebben a versművészetben. Ha Nemes Nagy Ágnesnek igaza van, már pedig igaza van abban, hogy a vers az energia szabályozása, csökkentése és növelése a mű fölépítésére. Arra, hogy végül minden a kifejezés irányába hasson, akkor Alexandre a mester ebben a tudományban. Akármihez nyúl, képzeletbeli vagy nagyon is valóságos emberi dolgainkban, egyéniben és közösben ugyanúgy teljes szellemi, majdnem azt mondtam, fizikai erejét kivetíti magából, mint a legnagyobb költők. Humanizmus ez, minden természet fölötti hiedelem ellentéte. Azt mondja az ember létéről. Mert meghal, mint Mózes. Nem a hiába való táblákkal, a vésővel, a magasság villámával, de szétszaggatva a szöveget a földön, lángol a haj, megperzselődik a fül a rettentő szavaktól, és lélegzet a szemben, láng a tüdőben, fény a szájban. Nem a hiába való táblákkal, mondja, és a Hús sorsa című versében így folytatja. Mesztelen testeket látok minden tájon, hűek mindig a világ fáradtságához. Eltűnő húst, talán azért született, hogy fényszilánk legyen, szerelemtől zsarátként izzó és emléktelen semmi, semmi a fény kerek szép sugara. És az, ami itt van, itt létezik hervadozva öröklétűen. A végső kérdésekre ez a válasza, a hús sorsa, hogy fényszilánk legyen. Ez a fényszilánknyi ember a szerelemben vakít legmesszebbre, meg a mágikus és valóságos bikában. Mert Alexandre se lehetne spanyol a bika jegye nélkül. Bika, nem bődülő világ, csönd, az óra terjedelme. szarv és hivalkodó ég, fekete bika, sejmet, simogatást, érintést tűrő, fekete kő. Én nem vagyok én. Juan Ramón Jiménez, sárga tavasz. Én nem vagyok én. Az vagyok, aki mellettem jár, de nem látom, kit meg is látogatok néha nap, s akit néha nap elfelejtek. Az, aki csendben hallgat, mikor szólok. Az, aki jó és megbocsájt, ha gyűlölök. Az, aki arra sétál, ahol nem vagyok. Az, aki megmarad, ha meghalok. Úgy látszik, ez a személyiségből való kilépés annak fölismerése, hogy mások is, esetleg többen is laknak bennünk, valahogy latin vagy csak spanyol titok. Ott van elsősorban az argentin Borgesben, a portugál Pessoában, de még a spanyol filozófusban, Unamunóban is. S ha jobban ismerném a dél-amerikai irodalmat, biztosan másokban is rábukkannék. Jiménezben mégis meglepő. Ő minden, csak nem intellektuális, elemezgető, önvizsgálatot tartó költő. Nem. Ő szinte kizárólag az illatok, színek, rózsák, napszakok, hangulatok, a testetlen szerelem költője. Milyen messzire van García Lorca-tól, Rubén Barrio-tól, Vicente Alexandrétől. Csak a látó, tapintó, szagló, halló érzékeivel létezik. A virágok, főleg a rózsák, liliomok, színek, a vörös, a kék, az arany, a rőt, a zöld, és mindenek fölött a sárga. Ebben a költői univerzumban élő, és minden szép itt, minden mélyen szép, elönti őt az esztétikum mágiája. Hosszú élete bármelyik verséből idézhetek, mindegyikben ebbe a súlyos fénytobzódásba fulladok. Április jött, és csupa sárga minden virága, sárga a csermely habja, s a völgy, a domb is sárga, a holt kisdedek kiskertje, s a gyümölcsös szerelmes lángja. És így tovább, s mondom, nem csak ebben a versben. Persze ez latin, sőt spanyol, sőt andalúziai tavasz és szirom és színmámor. Biztos, hogy ezt az olvatag, lebegő spanyol nyelv csak finomabbá, álomibbá teszi. A magyar ennek azért ellenáll, földiesebb, majdhogy nem gorombább, gondolom, kicsit sokalva ezt az érzékelés özönt, melyet nem ellenpontoz a sötét, a fekete, a gyász, a halál. Egy verset találok, amely mégis így szegül szembe a nekem túlcsordoló álmélkodással. Bánat? Igen, új temető vagyok. Ma délután avatott fel egy asszony, aki már halott. Jiménez számtalan verset írt nőkről, még többet a szerelemről. Csak hogy a nők épp olyan színes virágok, mint amilyen megfoghatatlanul illékony, ragyogó tünemény számára a szerelem. Vannak utalások nők, férfiak biológiai mi voltára, szenvedélyre azonban a holdas, gyönyörű vallomásokban nincs. A színeknek, jázminoknak és illatos éjszakáknak ebben a mindenségében a szerelem fény, az örömöt sugárzó mimóza és lepke túlvilága. Minden lángol, álmodik, a kertek beborítják narancsfáikkal és liliomaikkal az emberi találkozásokat. Ünnep és ünnep és elragadtatott elfogadása a vágynak és a vágy teljesülésének. Behuny szemekkel fúrom forró életem lázát e rózsás, ittasító szegfű szélfriss szagába. S mintha a vágy és illat borzongó gyönyörében a feldult érzék, asszony, téged szívna magába. A testként fodros szirmos csipkéi közt fájón kószál valami titkos, valami rejtelmes szűz. Tőled kapott aroma, te rajtad látott vad szín, szerelem lángrőt íze, s egy szín, mely mint a nyers tűz. Élete későbbi szakaszában az emlék, a bánat, a fájdalmas emlékezés is markába szorítja Jiménezt. De ő higgadt marad. Nem a szépség betege, nagyszerű költő inkább. Lehet, hogy csak a fordítók, András László, Tímár György nem találták meg azt a hangnemet és meghatározhatatlan arányt szépség és elmúlás között, amely mégis hitelessé teszi a 20. század egyik legnagyobb hatású spanyol költőjét.